Én is szeretnék mindenkit szeretettel üdvözölni az Úr drága nevében. Szívből kívánok mindenkinek Isten gazdag áldását. Számítunk arra, hogy Isten megáld bennünket, és hogy ő velünk lesz, hogy szólni fog hozzánk, ahogyan jó részt már együtt énekeltük is. És reméljük, hogy ma és holnap is egy rövid áttekintést tudunk adni az elmúlt 20 évről, arról, amit Isten véghez vitt. Örülünk, hogy mindannyian el tudtatok jönni, különösen a mi szomszédainknak, különös szeretettel üdvözlünk benneteket. Sok üdvözlet lett átadva telefonon és táviratban is. Sokan gondolnak ránk ezen a két napon, különleges napokon, különleges módon, mert az Úr szava eljutott a Föld végső határáig. Nem maradt elrejtve, amit Isten véghez vitt. Sokan szerettek volna eljönni, Márko Vóri testvér még fel is hívott, üdvözletét küldi mindenkinek, Lackner testvér is felhívott, ő is üdvözletét küldi mindenkinek, megpróbáltam feljegyezni és leírni az összes üdvözleteket. Minden esetre sokan elküldték üdvözletüket mindenkihez intézően, és ezennel át szeretném ezeket adni. Ha ti is úgy vagytok vele, mint én, akkor hála van a szívünkben. Hála azért, amit Isten végzett, és azt hiszem, el kell még egyszer énekeljük azt a verszakot és a refrént is együtt. Eljönnek keletről és nyugatról, eljönnek délről és északról, a mennyei teremben ülnek a lakomán, és hallgatják a megváltó szavát. Látják az ő ragyogó arcát, már most isszák a boldogságot, újongó énekeket énekelve ott mindörökké. És különösen a refrén, eljönnek a viharos áradatból, eljönnek a tövises ösvényről, eljönnek a hegyekből és völgyekből arra a helyre, ahol a lélek megpihen. A mennyasszonyi ruhát viselik, találkoznak a vőlegénnyel, aki egykor az ő vérével megvásárolta őket a magas keresztfán, a kemény keresztfán. Ez a mi igehirdetésünk középpontja, Jézus Krisztus a megfeszítetett. Eljönnek keletről és nyugatról, úgy vélem minden nyelven jól ismert. Ez így fog lenni. Annak a végén, amit Isten most végez, a vőlegény megpillantása fog állni, a mennyasszony meg fogja őt látni. Erről meg vagyunk győződve, mert ez Isten szava. Isten ígéretei megmaradnak, nem ingadoznak soha örökké, mert Jézus vérszűen elpecsételte azt, amit ígér az ígében. Így éghetnek az egek, és összezsugorodhatnak a hegyek, de aki keresi, megtalálja, Isten ígéje örökké igaz marad. Örülünk, hogy ő megkeresett minket, hogy ő megtalált minket, hogy mi az övéi lehetünk. Annak is örülünk, hogy megnyitotta a szemeinket, hogy megláthatjuk a csodákat az ígében, az ígéretek csodáit és azok beteljesedését. Az Isten által tett csodákat csak azok fogják látni, akiknek el lettek rendelve, hogy lássák. Mert vannak, akiknek van szemük, de nem látnak, van fülük, de nem hallanak. Aztán vannak mások, akiknek Isten felkente a szemeiket, megnyitotta a füleiket, megnyitotta a szívüket, hogy meghallják, amit a szellem mond a gyülekezetnek. Ma, vagy ezekben a napokban visszatekintünk 20 eltelt évre, amelyek nagyon gyorsan elteltek, 20 évre, amelyekben Isten nagy dolgokat végzett. Még mindig nagyon jól emlékszem, különösen a szomszédos országra, ahova akkoriban először mentünk az ígével, majd az egyes állomásokra, ami országunkban is. Visszagondolok Karovra, visszagondolok több dolgokra, gondolok itt Svájcra, gondolok Ausztriára, gondolok Belgiumra, Brüsszelre, Párizsra, Lyonra, számos más városra, de Kelet-Európára is szívesen visszagondolok. Minden körülmények között hordoztuk az Úr szavát, amely naggyá lett bennünk, és minden bizonnyal nagy termést fog megérni az aratásra. Teljesen meg vagyok győződve arról, hogy a termés még mindig kint van. Számomra nagyon naggyá lett az, hogy az Úr körülbelül 20 évet adott szeretett Branham testvérünknek, hogy dolgozzon, prédikáljon és elmondja nekünk, amit tudnunk kell. Most nekünk volt körülbelül 20 évünk arra, hogy lefordítsuk és hozzáférhetővé tegyük a prédikációkat a különböző nyelveken. Most szembesülünk a nagy kérdéssel, mi a következő lépés? Igazából nem kívánok még 20 évet, bár csak azt mondhatnám, és ezt szívből mondom, jöjj el hamar, Uram Jézus, de nem haragudnék akkor sem, ha az Úr megajándékozna minket néhány igazán áldott évvel, ami nekem is megfelelne. Ő így is úgy is a kijelölt időben jön el. Erre egyikünknek sincs befolyása, de mindannyian boldogok lennénk, ha még egy rövid ideig még megajándékozna minket különleges állásokkal. Egy olyan idővel, amelyben egy szív és egy lélek vagyunk, amikor minden gyermekkori betegséget letettünk, kigyógyultunk belőlük, legyőztük őket. Egy olyan idő, amikor mindenki el tudja úgy fogadni a másikat, ahogy van, senki sem ütközik senkibe, és mindannyian előre tudunk haladni, ugyanúgy, mint a kezdetben. Képesnek lenni egy szív és egy lélek kiválni, hogy Isten megerősítse az ő szavát, és ez egyszerűen hozzátartozik a dologhoz, és hiszem, hogy ez el fog jönni. Az isteni megerősítés ideje elérkezett. Nincs szükségünk rá ahhoz, hogy higgyünk, mi mindenképpen hiszünk. Hiszünk Istennek, és hiszünk az ő szavának. Számunkra az ige már régen megerősítést nyert. Az ő szavának megerősítése nem várat magára, de ha mi akarjuk, vagy ha Istennek szándékában áll, hogy másokat is még hozzácsatoljon, akkor ez egy nagyon nagy segítség. A legnagyobb segítség, amit Isten az ige hirdetés alátámasztásához adhat nekünk az, hogy hatalmas csodákkal és jelekkel megerősíti az általunk hirdetőt igét. Ez egy nagyon nagyszerű támogatás. Ez nem maga az alapügy, hanem Isten ügyének nagyszerű alátámasztása, miközben maga az Úr tanúságot tesz kegyelmének, szaváról, és megerősíti azt. Végül is, mi vagyunk az ige eredménye? Az ige részévé váltunk. És ez volt Branham testvér ige hirdetésének a célja, hogy a gyülekezet ki legyen ragadva mindenből, ami elválasztja Istentől, és hogy teljes összhangba kerüljön Istennel és Isten igéjével. Azt hiszem, tegnap vagy tegnap előtt mondtam, aki nem ért egyet Istennel, annak egyáltalán nem kell imádkoznia sem, mert Isten nem hallgat rá. Egyet kell értenünk Istennel, és ez csak akkor lehet, ha egyetértünk az ő szavával. Ha egyetértünk az ő szavával, akkor egymással is egyetértünk. És akkor egy szív és egy lélek vagyunk, és akkor Isten megerősítheti az ő szavát, ahogyan megígérte. Amint már mondtam, sok eseményre gondolok vissza ezekben a napokban. Az első missziói utazásomat már 1964-ben tettem meg Indiába, még a Branham testvér élete folyamán, és aztán eljött az a nagy döntő nap 1966. áprilisában, amikor Branham testvér, igen, majdnem azt akartam mondani, hogy eltemették, de hiszen csak a testét, a testi sátorát, ő maga a dicsőségben van, hiszen a hívők nem halnak meg, csak lakóhelyet változtatnak, nekik örök életük van. Ők csak átköltöznek az időből az örökké valóságba. De ez mégis egy különleges nap volt, és nemrégiben beszéltünk róla, különleges napok az életünkben, különleges napok az üdvösség történetében, különleges napok, amelyekre visszagondolunk. És ez is egy nagyon különleges nap volt. Mindannyiunk számára, akik szerettük Branham testvért, összeomlott egy világ. És ha az Úr nem adott volna előre utasításokat, akkor tényleg senki sem tudta volna, hogyan folytatódjon tovább. Ahhoz, hogy erről egy véleményt tudjunk alkotni, ezt a helyszínen meg kellett tapasztalni. De Isten úgy intézte, hogy jelen lehettem a temetésén, én magam végignéztem, ahogy a koporsót leeresztették a sírba, de ugyanazon a napon, már megírtam, el fogjátok tudni olvasni, ugyanazon a napon a könnyek és a mély bánat biztonsággá és bizonyossággá változott át. Ahogy aznap lement a nap, a szívemben ez szólalt fel. Elérkezett az étel kiosztásának az ideje. És szellemi szemeim előtt kibontakozott egy kép arról, hogy hogyan fog ez lezajlani. Így hát sietve beszéltem néhány testvérrel, majd tájékoztattam őket afelől, amit az Úr előre megígért, amit ő mondott, és ami most bekövetkezik. Én beleírtam azt a mondatot, hogy nélkülem nem terjedt volna el az ez időről szóló végidő ige üzenete, éppen úgy, ahogy Branham testvér nélkül nem lett volna egyáltalán egy végidőről szóló igen üzenet sem. Igen, te ámányt mondsz, Hermann Krige testvér, de ez egy kemény dolog, de a tiszta igazság, a tiszta igazság. Isten valóban mindenről gondoskodott. Ez nem volt egy általunk kidolgozott terv, mert mi magunk sem ismertük Isten tervét. Ha nem nyilatkoztatta volna ki előttünk, még ma sem tudnánk róla. De hiszem, hogy ha ti is visszatekintetek az elmúlt évekre, akkor ti magatok is tanúsíthatjátok, hogy Isten szelleme mind mélyebbre vezetett bennünket az ígében, átlényegítette az összefüggéseket, hogy ma többet látunk, mint 10 vagy 20 évvel ezelőtt. És ha az Úr még ad nekünk egy bizonyos időt, akkor ugyanezt el fogjuk tudni mondani. De közvetlenül én voltam a felelős azért, hogy a Branham testvér prédikációi egyáltalán kinyomtatásra kerültek. Egyetlen egy prédikáció sem került volna kinyomtatásra, ha nem létezett volna egy Frank testvér. Nem hagytam el Jeffersonville-t addig, amíg Bordas testvér meg nem ígérte nekem, hogy ki fogja nyomtatni a Branham testvér prédikációit, mert tudtam, hogy szükségünk lesz rájuk a fordításaink alapjául. Pontosan egy évvel később megjelent az első prédikáció. Az utolsó prédikáció, amit Branham testvér megtartott, az úrvacsora volt december 12-én 1965-ben, és így valóban Isten gondviselése és eleve elrendelése szerint részem lett az Úr üdvösségével kapcsolatos tevékenységében, ebben a nemzedékben. Amint éppen már elmondtam, nem én választottam ki magamnak. Egy isteni elhivatottság, egy szolgálatba állítás a semmiből jön, anélkül, hogy az ember tudna róla, hirtelen fennálló. Már most, ha visszatekintek ezekre az évekre, valóban hullámvölgyeken mentem át. Megértéseken és félreértéseken, Rusz testvér felolvasott egy igét, amely ennél jobban nem is illett volna az alkalomhoz. Mindannyian olvastuk itt, igen, az igazság szavában. Ismét a második Korintus 6-ra utalok a 7. verstől. Az igazság igében Isten ereje által, az igazság fegyverei által, jobb és bal kéz felől, becsület és gyalázat alatt, rossz és jó hírek utánamondásában, mint akik csalók volnánk, és mégis igazak, mint akik ismeretlenek, és mégis jól ismertek, mint akik meghalunk, és mégis látjátok, hogy élünk, mint akiket megfenyítettek, és mégsem kínoztak halálra, mint akik szenvednek, és mégis mindig örülnek, mint akik koldusok, és mégis sokakat gazdaggá tesznek, mint akiknek nincs semmiük, és mégis mindent birtokolnak. Egy ilyen koldus szeretnék lenni, aki sokakat gazdaggá tesz. Ámen? Ez egy jó dolog lenne, ha Isten bennünket még erre is el tudna rendelni, mint koldusok földi értelemben, de akik szellemileg sokakat gazdaggá tehetnek. Kedves Saarbrückeni testvérünk ma egy csodálatos bizonságtételt tett. 25 évvel ezelőtt hallotta azt az éneket, ahogy vagyok, úgy kell lennie, és ez megérintette őt. És csak most találta meg az Urat, és olyan boldog, olyan hálás. Nem csak gyülekezetekből csatlakoznak hozzá emberek, akik már hívők voltak, hanem olyan emberek is, akik korábban nem voltak hívők. Meglettek szabadítva, megtapasztalták a megbocsátást, a kegyelmet és az üdvösséget, és így hozzá lettek csatolva az élő Isten gyülekezetéhez. Amint már mondtam, az mind sok-sok bizonságot lehetne tenni arról, amit Isten véghez vitt. De mi emberek természetesen azt gondoljuk, ha Isten elküld egyet, akkor ő mindenek felett áll, akkor az olyan, mint egy félisten. Nem. Még maga az Isteneknek nevezett proféták is éppen olyan emberek voltak, mint te és én. Nekik is megvoltak a maguk viszontagságai, örömük is, bánatuk, de Isten velük volt. És végül is miről és kiről volt szó egy nagy profétáról? Nem, hanem a nagy Isten állt a középpontban, aki bejelentette az ő népének az üdvösséggel kapcsolatos nagyszerű tervét. Ők hordozói voltak az isteni ígéretnek. Nem ők voltak az íge, hanem az íge hordozói voltak. Az íge maga az Úr, mert az íge testé lett és közöttünk lakozott, és láttuk az ő dicsőségét. Természetesen mindenki, aki az ígét kapta, az maga is részesült az ígében, és ugyanez igaz a mi időnkre is. Ezt még közelebbről tekintetbe kell vegyük, hogy megértsük, hogy mi nem csupán szemlélői, hanem részesei vagyunk annak, amit Isten most tesz, hogy nekünk is vannak ígéreteink a mi időnkre, amelyek beteljesednek bennünk és rajtunk keresztül, mert az írásokat nem lehet megszegni. Isten mindvégig ölködni fog az ő ígéje felett, és újra beteljesíti azt a maga idejében. Örüljünk tehát mindenkinek, minden népből, nyelvből és nemzetből, akiket az Úr már elhívott. És mi még örülni fogunk mindazoknak, akiket még elhív, és külön választ. Az előbb már éppen mondtam, hogy Isten rendelkezésre állított egy bizonyos időszakot, hogy az összes prédikációk rendelkezésre legyenek állítva. Volt egy időszak, amelyben ezeket a prédikációkat lefordították a különböző nyelvekre, és legyen, hogy az Úr kedvét lelné abban, hogy most mindannyiunkat felhasználjon, hogy az aratást is el lehessen végezni. Nem tudom, hogyan gondolkodtok ti, de ez nem is olyan fontos, mint ahogy mi mindjárt gondolkodunk. Az a fontos, hogy egyetértsünk Istennel és Isten igéjével. Ez rendkívülen fontos. És hogy elkezdjük Isten gondolatait gondolni, mert azok sokkal magasabbak a mi gondolatainknál, ahogyan az ő útja is magasabbak a mi útjainknál. Isten megismertette Mózessel az ő útjait, és Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Isten még ma is ugyanaz. Ő megismertette velünk, az ő népével az útjait, tudatosak vagyunk afelül, hogy a végidőkben élünk, hogy az Úr visszajövetele küszöbön álló esemény, ismerjük a napunkra szóló ígéretek szavait, a legkülönfélébb bibliai szakaszok beteljesedését, amelyeket elolvashatunk. Milyen szép az, hogy minden, amit Isten tesz, ellenőrizhető. Minden áttekinthető. Át lehet kutatni a szentírásokat, hogy megállapítsuk, hogy ez így is van-e. És ha Isten válaszát megtaláljátok Isten igében, akkor sziklán állunk. Aztán jöhetnek viharok, és fújhatnak a szelek, semmi sem történik. Szilárdan megállunk az Úr szava szerint, mint a bölcs ember, aki sziklára építette házát. Amikor elerett a felhőszakadás, és a szél fújt, és eldalálta a házat, az állva maradt, mert szikla alapra épült. Jézus Krisztus az üdvösség sziklája. Pál apostol azt írja, hogy senki sem tud más alapot lerakni, csak azt, amelyik már meg lett rakva, és ez Krisztus. Péter apostol azt írja, hogy a hitetlenek az ígnek való engedetlenségben megbotlanak benne. A hitetlenek számára a botlás kövévé és a megbotránkozás sziklájává vált, a hívők számára pedig az üdvösség sziklája és a drága sarokkő, a kiválasztott sarokkő, amelyre meg lett alapítva a gyülekezet, és ezért a pokol kapui sem fogják legyőzni. Még ha néha kicsinyítőek is vagyunk, ezt el is ismerjük, de egy dolgot a szívünk mélyén tudunk, hogy Isten fentségesen be fogja fejezni az ő megkezdett művét hatalommal és dicsőséggel. Nem egy vereségben, hanem minden idők legnagyobb győzelmében. Mi, akik már némely kudarcot el kellett könyvelnünk, nehezünkre esik hinni abban, de Istenben még mindig hihetünk a saját kudarcaink ellenére. Ha Isten kudarcot vallott volna, akkor természetesen más lenne a helyzet, de Isten nem vallhat kudarcot. Isten, ő hűséges marad az örökké valóságig, és a mi hűtlenségünk, a mi hibáink nem tudják semmivé tenni Isten hűségét. Ő ennek ellenére hűséges marad, mégpedig mindvégig. Tehát még egyszer szeretném kifejezésre jutatni, hogy örülök annak, hogy ezeket a napokat itt veletek együtt átélhetem, a svájci barátainkkal, az osztrák barátainkkal, a barátainkkal, mindenhonnan, és nem csak a mi barátaink, hanem Isten baráta is, mert mit olvasunk Ábrahámról? Isten barátja volt. Mit olvastunk a János 15-ben? Ti az én barátaim vagytok, mert elmondtam nektek mindent, amit tenni szándékozom. Nem nevez többi szolgáknak bennünket, nem, idegeneknek sem, hanem barátainak, Istenünk családtagjainak ezekben a napokban. Mi vagyunk az Úr népe ebben az időben. Elhiszitek ezt? Ámen. 100%-osan. Kegyelemből vagyunk Isten népe ezekben a napokban. Olyan emberek, akik megtapasztalták és átélték a megváltást a bárány vére által. Olyan emberek, akik hagyták magukat kiavítani és helyreállítani, akik nem rugdulóztak vissza, akik nem mondták, hogy hú, ez azért nem helyes, és így tovább, amint tudjátok, az Úr napjaiban is hasonló volt a helyzet. Amikor János feltűnt, majd Jézus is, később pedig az apostolok, a hagyományos vallások mind ellene voltak, és mindent megtettek, hogy megakadályozzák Isten munkáját, kivéve egy bizonyos Tarzus és Sault, aki szükségesnek tartotta, hogy üldözőbe vegye Isten gyülekezetét, mert azt hitte, hogy Istennek tesz egy szolgálatot ezzel. El tudjátok képzelni, hogy lehetnek olyan emberek, akik annyira vallásos tévesz eszmékben élnek, hogy nagy kárt okoznak, üldözik az embereket, és mégis azt hiszik, hogy Istennek tesznek szolgálatot ezzel. Az utolsó napokra utalva azt mondja mi Urunk, hogy eljön majd az idő, amikor az egyik a másikat adja halálra, az egyik testvér a másikat, azt gondolván, hogy Istennek tett egy szolgálatot vele. Milyen hálásak lehetünk, hogy minden zűrzavar ellenére a szellem tiszta megkülönböztető képességeivel rendelkezhetünk. És a szellem nem tesz önkényesen különbséget, mindig az isteni mérce szerint ítél, és az isteni mérce Isten igéje, amely örökké fennmarad. Vannak elegen, akik mindig is szépen kitűntek. Minden, ami megegyezett az ő felfogásukkal, helyes volt, és ami nem egyezett vele, az rossz volt. Ez volt a megkülönböztető képesség ajándéka, amely sok éven át közismert volt. Ma más a helyzet. Egyedül Istennek van igaza, és mindenki másnak meg kell hajolnia, és egyet kell értenie vele. Senki nem sem kell azt gondolnia, hogy Isten nekünk kell igazat adjon. Nem. Mi adunk neki igazat azzal, hogy elfogadjuk a szavát. Elfogadjuk, ő mondta ki, ez kötelező érvényű ránk nézve. Már most hadd olvassuk fel a Szentírási ige szakaszt, majd ma este szeretnénk hitben imádkozni azokért, akiknek kétségbe esetten szükségük van az imára, és akik kifejezetten azért jöttek, hogy imádkozzunk értük, az Efézusiakhoz írt első leveléből, első fejezetéből szeretném kezdeni. Efézusiakhoz írt levele első fejezete, itt a következőket írja Pál a 9. verstől. Mert hiszen megismertette velünk az ő akaratának titokzatosságát, az ő szabad tanács határozata szerint, amelyet szándékában állt megvalósítani, mihelyt elérkeztek az idők, az általa elrendelt fejlődés teljes mértékéig. Krisztusban, mint fejben egyesíteni akartam mindazt, ami az égben, és mindazt, ami a földön van. Eddig ez a drága szava az igének, ő megismertette velünk, úgy olvassuk itt, az ő akaratának titokzatosságát, az ő szabad tanács határozata szerint, amelynek végrehajtását ő határozta el. Isten készített magának egy tervet, Istennek van egy terve, és azt véghez is viszi. És itt azt mondja, mihelyt az idők elértek az általa elrendelt fejlődés teljes mértékét. Nem akkor, amikor mi mondjuk, hogy most elérkezett az idő, hanem amikor az isteni tanácshatározat a maga fejlődésében eljutott oda, ahol Isten bizonyos dolgokat szándékozik megtenni, akkor azok meg fognak történni. Erre egyetlen emberi lénynek sincs befolyása. De mindannyian részt vehetünk ebben. Képzeljük csak el, milyen lenne az, ha befolyásolni tudnánk Isten tanácshatározatát, az időbeosztást illetően, hogy mi, mikor kellene megtörténjen. Te jó ég, akkor mindenki valami mást akarna, és mi történne ezután? Egy szentségtelen szőrcavar. Egyetlen emberi lénynek sincs rá semmilyen befolyása, mert minden Isten kezében van, az ő csodálatos, örökkévaló tervezésében. De mindannyian részesülhetünk belőle, és kitehetjük magunkat az isteni befolyás kihatásának. Mert minden, amit Isten tesz, annak van egy hatásfoka. Kihatással van azokra, akik hallották és megtapasztalták. Hiszen mindannyiunk számára Isten igéje már nem egy olyan dolog, amit csak olvasunk, és ami valahogy egy könyvben van megírva. Számunkra Isten igéje szellem és élet. Igaz-e? Számunkra Isten igéje szellem és élet. Szellemi táplálékká vált számunkra. Következetesen tehát Isten mindent az ő szabad akarata szerint fog véghez vinni, amit eltervezett az ő tanács határozata szerint, mihelyt az idők úgy áll itt. Mihelyt az idők elérik az általa elrendelt kibontakozás fejlődésének teljes mértékét. Mindazok, akiknek részük volt az isteni üdvösségtörténetben, az isteni fejlődésnek megfelelően az idő és a küldetés szerint szépen, elrendezetten belettek illesztve az üdvösség eseményeibe. Ugyanez a helyzet a napjainkban is. Ezt szeretném felolvasni nektek, ahogyan Keresztelő Jánosra áll írva, Lukács evangéliumának 3. fejezetéből, Lukács evangéliuma 3. fejezete a 2. versről a 6. versig terjedően, Lukács evangéliuma 3. 2. fejezet. Annás főpap és Kajafás főpap idejében akkor hangzott el Isten ígéje Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Ő bejárta tehát a Jordán egész vidékét, hirdetve a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára, amint megvan írva Ézsaiás próféta könyvében. Egy hang kiált hangosan a pusztában, készítsétek elő az Úr útját, egyenesítsétek az ő ösvényeit. Minden üreget töltsetek meg, és minden hegyet és dombot egyenlítsetek ki. Ami görbe, az legyen egyenesé, és ami egyenetlen, az legyen sima ösvény, és az egész emberiség lássa meg az Isten üdvösségét. így vette kezdetét. Frusz testvér a II. Korintus 6. fejezetében olvasott fel az üdvösség napjáról. Most van az üdvösség napja, most van itt a kellemetes idő. Amikor elérkezett az idő, az isteni fejlődésnek megfelelően Isten szava Jánoshoz intéződött. És már is megjelent, fellépett egy ember, akit Isten küldött, az az időre szóló isteni ige üzenettel. És ő volt az, aki azt mondhatta, akinél van a mennyasszony, az a vőlegény. De a vőlegény barátja hallja a mennyasszony öröm ujjongását, és az én örömöm most válik tökéletessé. Tehát, amikor a fejlődés már olyan előre haladott állapotban volt, Isten ölködött az ő szava felett, hogy beteljesítse azt. Jánosnak nem kellett aggódnia. Isten igéje hozzáintéződött, és csak azután lépett fel. Noha gyermekkorától fogva hivatott volt erre a feladatra, és erre a feladatra rendeltetett, mindannyian ismeritek, mindannyian olvastátok. Az ígéret Zakariáshoz intéződött, amikor az égő áldozati oltár jobb oldalán állt. De most elékezett a megbízatás, a beiktatás ideje. Az isteni fejlődés előre haladott volt, és így fellépett egy Istentől küldött ember, és bejárta az egész területet, és hirdette a bűnbánattal kapcsolatos keresztséget. Aztán a 4. versben, amit mindig kiemelünk, itt az áll, ahogy megvan írva Ézsaiás proféta kijelentéseinek könyvében. Nem úgy, ahogy valaki akarta, vagy valaki gondolta, vagy értelmezte, hanem ahogyan megvan írva. Számunkra naggyá vált, hogy Isten először elküldi az ő szavát, és megismerteti az ő népével az ő ígéreteit, majd a bennünk lévő hit isteni valósággá válik azáltal, hogy az ő ígéje megvalósul. És akkor megindul a mi hitünk, és csak akkor látjuk, hogy beteljesedik az, amit Isten megígért. Ezt a gondolatot is szemügyre vettük, miszerint az igaz hit nem elmélkedés kérdése. Az igaz Istenbe vetett igaz hit mindig az isteni ígéret szavához kapcsolódik, és azzal van összefüggésben. Végig olvashatjátok az egész Bibliát, ha csak nem hangzott el egy ígéret Isten szájából. Másképp senki sem tudta volna, hogy mit higgyen. Azok az emberek, akik bíznak Istenben, nem hisznek bármiben, hanem Istennek hisznek. Hisznek Isten igéjének, annak minden proféciájával és minden azokban található ígéretével együtt. A mi Urunkról az áll a Lukács evangélium 4. fejezetének 17. versében, ekkor átadták neki Ézsaiás proféta könyvét, és amikor felköngyölítette a könyvet, rátalált arra a helyre, ahol ez áll, az Úr szelleme nyugszik rajtam, mert felkent engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Azért küldött engem, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, és a vakoknak a látás visszanyerését, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, hogy kikiáltsam az Úr kegyelmi esztendejét. Milyen csodálatos egy nap, micsoda csodálatos óra, ami Urunknak oda nyújtják az Ézsaiás proféta tekercset, és olvassa, olyan szépen írait felnyitotta. Hova máshova nyithatta volna fel, mint abba a szakaszba, amely aznap őrá vonatkozott? Milyen más szakasz kellett volna kinyitnia a 66 fejezetekből? Bizonyára éppen ezt az ige szakaszt, ezt a fejezetet és azokat a verseket, amelyek őrá, az ő szolgálatára vonatkoztak. Istentől minden csodálatosan, tökéletes módon rendezve van. És mi valamennyien, akik hitet tanúsítottunk iránta, és szeretjük őt, szívünk mélyéből be akarjuk magunkat illeszteni ebbe az Isten által elrendelt üdvtörténeti fejlődésbe, hogy be tudja fejezni az ön művét. Felolvasom nektek az Ézsaiás prófétából adott ígét, mindannyiatok számára ismert, itt megvan írva 61. fejezet első versétől, és a második versben is, az Úr Isten szelleme nyugszik rajtam, mert az Úr felkent engem, hogy örömhírt vigyek a nyomorultaknak, mert hiszen azért küldött el engem, hogy összekötözzem a megtört szíveket, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és feloldozást a megkötözötteknek, hogy kikiáltsam az Úr kegyelmi esztendejét, és ami Istenünk bosszú állásának napját, hogy vigasztalást hozzak minden gyászolónak. Milyen csodálatos szava az ígének. Így állt több mint 800 éven át a proféta által megírva. Egyszerre csak az ige valóságá vált. Isten szelleme eljött Jézus Krisztusra, a mi Urunkra. Biztos vagyok benne, hogy mindannyian olvastátok erről a kísértésre vonatkozó történetben. Rögtön az ő keresztsége után, vagy a keresztsége idején Isten szelleme leszállt rá, majd aztán átment a kísértéseken, és aztán azt mondja itt, ahogyan a Lukács 4-ben olvasható a 14. verstől, Jézus ezután a szellem erejében visszatért Galileába, és a róla szóló hír elterjedt az egész környéken. Ő tanított az ő zsinagógáikban, és mindenki dicsérte őt. Ezután áll az, amit olvastunk, hogy ott a zsinagógában felolvasott az Ézsaiás prófétából. Mire ment a dolog? A Jézus Krisztus szolgálatának folytatásáról van szó. Arról van szó, hogy ugyanaz az evangélium legyen hirdetve, és ugyanazzal a kihatással legyen mindenkire, aki hallja. Most pedig Isten kegyelméből szeretnénk, hogy átlegyünk véve erre a részre. A tanításban részesültünk. Nem hiszem, hogy létezett még egy olyan időszak, amelyben Isten ígéje ilyen átfogóan, ilyen egyértelműen, ilyen alaposan ki lett volna nyilatkoztatva és tanítva, mint ebben a nemzedékben. Abba a helyzetbe kell helyeznünk magunkat, hogy sokan olvasták, ha veszük az első Mózes könyvének a 3. fejezetét, anélkül, hogy tudták volna, mi történt valójában. Hányan olvastak anélkül, hogy tudták volna, mit olvasnak, anélkül, hogy értették volna a leírtakat. Isten megajándékozott bennünket kegyelemből egy rendkívüli kiváltsággal. Ezt is többször elmondtam már. Az összes proféta és apostol a hallgatók között ülhetne. Mi mégis azt hirdetnénk, amit hirdettünk, mert az Isten igéjének abszolút és tiszta igazsága. Mi semmit sem értelmeztünk, semmit sem távolítottunk el, és semmit sem adtunk hozzá. Úgy hisszük, ahogy a Szentírás mondja. Éppen úgy, ahogy most belettünk vezetve az ige tanításába, úgy kell most gyülekezetként, és valóban az egész gyülekezetként egyetértésre jutnunk az ígéretek kihatásának következményeivel. Komolyan kell vennünk a kapott ígéreteket, mert azok az élő Isten gyülekezetének lettek adva. És mit is mondott egyszer Branham testvér olyan szépen egy prédikátornak, aki odament hozzá, és azt mondta neki, hogy az apostolok ideje a természet feletti kísérő jelekkel együtt lejár, és aztán az Isten embere olyan őszintén és szívből mondja, én megmutatom neked, hogy hol tette az Úr az ígéreteket, és hogyan teljesültek be. És te mutasd meg nekem, hol érvénytelenítette és nyilvánította őket semmisnek. És erre senki sem képes, még azok sem, akik nem tudnak vagy nem akarnak hinni Isten igéjének. Te megmaradt annál fogva, Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ezt még akkor is elhiszem, ha nincs meg az a hitem, hogy ő kinyilatkoztatta magát, mint aki ugyanaz, hogy ez igaz. Mert megtörténhet, hogy Istennek különböző szolgálatai vannak, és hirtelen vesz valakit, akinek van hite, hogy az utolsó ígéretek is beteljesedjenek. Egyébként úgy gondolom, hogy együtt megyünk előre, és az Úr rendelkezésére állunk. Az a Szentírás szava, amelyet Branham testvér nagyon gyakran említett, egyre inkább kezd a szívemhez szólni, és úgy vélem, hogy elérkezett az ideje, hogy elgondolkodjunk rajta. Nem csak én, hanem mi mindjárunknak szembe kell néznünk Istennel. Esetleg elvégeztem a szolgálatomat addig a pontig, hogy Isten most már egyetemesen akar munkálkodni, és mindenkit megáldani, felhasználni és alkalmazni. A János evangéliumában, a 14. fejezetben, a 12. versben a következő ígéret olvasható. Bizony, bizony, mondom nektek, aki hisz bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, ő is meg fogja tenni, sőt, még ezeknél is nagyobbakot fog tenni. Ez az ígéret nem egyes számban áll, valakire különösképpen utalóan, hanem valójában, aki hisz bennem. Pontosan úgy, ahogy a Márk 16:16-ban áll írva, aki hiszen is megkeresztelkedik. Itt az áll írva, aki hisz én bennem. És itt elérkeztünk a dolog lényegéhez. Csak az hihet benne igazán, akinek kinyilatkoztatta magát, mint aki ő valójában az ő kilétét illetően. Értetik ezt? Az igazi hit, ahogy a János 7-ben olvasható, itt a 38. versben áll, aki hisz bennem, amint az írás mondja, annak belsejéből élő víznek folyamai fognak folyni. Nem csak aki hisz bennem, hanem aki hisz bennem, amint az írás mondja. És különösen erre a pontra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy megértsétek, kik azok, akik isteni teljhatalommal és isteni joggal használják Jézus Krisztus nevét oly módon, hogy rajtuk keresztül kinyilatkoztatható legyen Isten hatalma, ahogyan ez Jézus Krisztuson keresztül kinyilatkoztatott. És ehhez szükséges, hogy felismerjük a pontos összefüggést, amelyről itt szó van a János evangéliumának 14. fejezetében. A 8. verstől olvasom fel, János 14. a 8. verstől. Fülöp így szólt hozzá, Uram, mutasd meg nekünk az atyát, ez elég nekünk. Ekkor Jézus azt mondta neki, olyan régóta már együtt vagyok veletek, és te még nem ismertél fel engem, Fülöp, aki engem látott, az látta az atyát. Hogyan mondhatod, hogy mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed-e, hogy én az atyában vagyok, és az atya bennem van? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, Nem, az Atya, aki állandóan bennem van, ő végzi az ő cselekedeteit. Higgyétek el nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya bennem van. Ha nem, higgyetek a művekben. Itt nagyon figyelmesen kell olvasnunk Isten minden egyes szavát. Egyszer arról van itt szó, újra elolvasom, és a 10. verszak 2. felében a szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom. Nem, az Atya, aki szüntelenül bennem van, ő végzi az ő cselekedeteit. Itt két dolog összetartozik, nevezetesen a kimondott, a hirdetett ige szolgálata, nevezetesen az, aminek meg kell történnie, és amit Isten ki akar munkálni, az ki kell legyen mondva, a másik pedig a cselekedetek, amelyek megerősítik a kimondott, a hirdetett ígét. Megértettük ezt? És ez megelőzően fel kell ismernünk, hogy ki az Úr. Ő nem akár ki. Ő Isten, aki emberi formában jelent meg. Ő Immanuel, velünk az Isten, a királyok királya és az urak ura. Fülöp megkérte őt, mondván, mutasd meg nekünk az Atyát. Ő pedig azt mondta, már olyan régóta veletek vagytok, és te még nem ismertél fel engem. Aki engem látott, az látta az Atyát. Hogyan mondhatod, hogy mutasd meg nekünk az Atyát? Jézus Krisztus ember rendkívüli kinyilatkoztatása után következik az ígéret. Bizony, bizony, mondom nektek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, ő is meg fogja tenni, sőt, még ezeknél is nagyobbakat fog tenni. Az isteni kinyilatkoztatás folytatása, az isteni tekintély, az ige hirdetése, az evangélium hirdetése, de úgy szintén a Jézus Krisztus Urunk szolgálatának a folytatása is az ő gyülekezetében, amely teljes összhangban van vele és az ő igéjével. És szükség volt arra, hogy a gyülekezet összhangban legyen hozva az ő igéjével, hogy az isteni ígéretek alapján, majd a cselekedetek által megerősítse azt az ígét, amelyet kimondunk. Itt azt olvassuk, higgyetek el nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya bennem van. Egy kérdés, nincsen megírva, hogy Krisztus bennünk a dicsőség reménysége? Nincsen megírva, hogy hit által lakozást akart venni a szívünkben, ahogy tehát Isten Krisztusban volt, és kinyilatkoztathatta magát ezen a földön, beszélve és munkálkodva a szent testben, éppen úgy megfizette Krisztus az árat a Golgatán, hogy kiváltson magának egy testet, hogy megteremtse a tulajdonképpeni gyülekezetét, hogy megtisztítsa és megszentelje azt a vérével és a szavaival, hogy legyenek ajkai, amelyeken keresztül beszélhet, kezei, amelyeket rátehet valakire, hogy emberek álljanak rendelkezésére a földön, akiket megállhat és akiket felhasználhat. Ahogyan Branham testvért Isten beállította és megáldotta, természetesen az ige is hatalmas módon megerősítést nyert, úgy kell lennie, és így lesz ez az egész gyülekezetben most is a végén. És eljutottam arra a pontra, hogy nem szeretnék szívesen tovább várni. Úgy tűnik számomra, hogy elérkezett az idő, hogy ne csak beszéljünk róla, hanem hogy bekövetkezzenek a kimondott ige művei, mint ahogyan az annak idején történt. Nem üres szavak, teljes értékű szavak, amelyeket aztán Isten megerősít. A 13. versben a következőképpen alá van támasztva, mert én az Atyához megyek, és bármit kértek, majd az én nevemben, azt megteszem, hogy az Atya megdicsőüljön a fiúban. Tehát vissza a hithez, az igéhez, az imádsághoz, majd a bátorsághoz, hogy Isten szaván vegyük, és higgyünk abban, hogy az Úr teljesíteni fogja az általa tett ígéreteket. Ha mi ma este hihetjük, hogy ugyanaz az evangéliumunk van, hogy Istennek ugyanaz az ereje ma is rendelkezésre áll, akkor szükségszerűen ugyanazoknak a cselekedeteknek kell megjelenniük az ige megerősítéseként. Akkor az elveszettek meg kell legyenek mentve, a megkötözöttek meg kell szabaduljanak, akkor mindennek, ami akkor történt, és amiről az Úr is tanúságot tett, hogy az ő szolgálata mivel járt, akkor be kell következzen annak a szolgálatnak a folytatása. Azt mondja itt, ahogy olvastuk, az Úr Isten szelleme van rajtam, mert felkent engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. A felkenés tehát egy része ennek. Ezt is újra és újra kihangsúlyoztuk. Ez kétszeres. Elvégre Krisztus a szellem által lett nemzve, ezt mindjárt tudjuk, mert meg van írva, a Szent Szellem fog beárnyékolni téged. És a Máté első fejezetében pedig az áll írva, az, aki tőled születik, az a Szent Szellemtől van. Ő a szellemtől lett nemzve, mégis a keresztsége leszáll a szellem őre áll, nem csupán a szellemtől nemzett és született, hanem ugyanezzel a szellemmel felruházva, felhatalmazva. És most már nem csak szellemtől nemzett volt, most már mondhatta, Isten az Úr szelleme nyugszik rajtam, mert ő felkent engem. A nemzés és a felkenés, a születés és a felszerelés két alapvetően különböző dolog. Az egyik a lélek általi nemzés, a másik a szellem általi felkenés és felszerelés. Ugyanez a helyzet mi velünk is. Az igazság igéje által, Isten szelleme által vagyunk nemzve, tehát újjászülettünk, és Isten fiaivá és leányaivá válunk. De ugyanennek a felkenésnek le kell szállnia Isten ezen újjászületett fiaira és leányaira is, hogy felszerelten szolgálhassanak a gyülekezet számára meghatározott sokrétű feladatokban. Természetesen Isten gyermekei vagyunk, feltéve, hogy megtapasztaltuk és átéltük az újjászületést. Jézus Krisztus nem úgy lett Isten fiává, hogy először rászállt a kenet, hanem a Szentírás szava szerint nemzett és született Isten fiának, az írás szava szerint. Én fiam vagy te, ma nemzettelek téged. Nem úgy áll, én fiam vagy te, ma kentelek fel téged, hanem én fiam vagy te, ma nemzettelek téged. És ugyanebben a Zsoltárban, a második Zsoltárban egyébként ez áll, igényelt, követelt tőlem a pogányokat örökségül, és neked adom a föld végső határait. Minden meg volt már írva, mindennek megvan a helye is. Már most valóban minden tanítás után hinnünk kell, hogy Isten kiárasztja ránk a szellem erejét, hogy a csontok összekötik az egyes tagokat, ahogyan Ezikiel próféta látta, és a lábukra állnak. A próféta látta őket össze-vissza heverni. Ott voltak, de még nem lettek egymáshoz illesztve. Pál apostol azt írja a 12. fejezetben a korintusiaknak, egy szellem által mindjárt egy testé lettünk egyesítve, és egy szellemmel lettünk átitatva mindannyian. Tisztázzuk ezt nagyon világosan. Azért kaptuk Istentől a fiúságot, mert újjászületünk a szellem és az íge által. Így hangsúlyoztuk ezt már eddig is ki, így tapasztaltuk, és így éltük át. Most pedig Istenünk kegyelméből szeretnénk ezt az életadó erőt, ezt a felszerelő erőt, Isten erejét, amely már nem a mi belátásunkon múlik, hanem Isten erején, amely alárendel minket Istennek, amely elérhetővé tesz minket Isten számára, megszentel minket Istennek. És Branham testvér az Ószövetségben az edényekkel való összehasonlítást használta. Az edények meglettek tisztítva, és ez volt az első élmény, de aztán meglettek töltve, és így szolgálatba is lettek állítva. Elég gyakran énekeltük már, csak edények vagyunk, Szent Mester, te megtelve a te erőddel. Isten eme hatalmának el kell jönnie a gyülekezetre, mielőtt ugyanazok a dolgok megtörténhetnek, amelyek Jézus szolgálata által megtörténtek, és aztán az ősgyülekezet által is lehetővé váltak. Mindannyian tudjátok, akár a mi Urunk volt az, akár a pünkösdi élmény, és most nem arról beszélek, hogy pünkösdi gyülekezeteket kellene megnyitni, nem, hanem a Szent Szellemről beszélek. Nagy különbség van a között, hogy a Biblia megfogalmazásokat és neveket átvevő felekezeteket szemléljük, vagy pedig hitben számolunk Isten erejével, a Szent Szellem erejével, amely a gyülekezeten keresztül akarja kinyilatkoztatni magát. De mielőtt ez megtörténhetne, el kell hinnünk, hogy szükség van rá. Tudnunk kell, hogy ez az ígéret Isten szavával adatott nekünk, és hogy erővel kell felszerelkeznünk. Azelőtt nem lehet megtenni. Azelőtt csak a saját erőfeszítésénkről van szó. De akkor Isten karja az, ami megmozdul. Aztán mindenbe van olajozva. Azt tudjátok, hogy Isten szelleme az olajhoz van hasonlítva. Aztán megszűnik minden, ami még csikorog, ami valahogy nem akar működni, minden működésbe lép, mégpedig abban a pillanatban, amikor a szellem olaja, Isten erőforrása bevonul a gyülekezetbe. Bárcsak sikerülne az Úrnak mindannyiunk számára világossá tenni, hogy Isten ki akarja nyilatkoztatni magát, hogy az erre vonatkozó ígéretek megadattak, hogy az idő előre haladott az ő fejlődésében, és hogy most számolunk azzal, hogy ő kinyilatkoztatja magát. A kérdés csak az, hajlandóak vagyunk-e minden tapasztalat ellenére, amely talán negatív volt a javából, vagy a tapasztalatok ellenére, amelyek egy kis gondot okoztak számunkra, hajlandóak vagyunk-e mégis úgy hinni, ahogy a Szentírás mondja, és számolunk-e a felülről jövő erő felszerelésével? Csak ezen keresztül fog megtörténni. Zakariás prófétából felolvashatnám nektek, ez noha az Ószövetségben van, de mi ezen a helyen Isten egész igéjében hiszünk, és ne feledjük, hogy itt írva van a zárókővel kapcsolatosan is. Amint tudjátok, az ígéretek egy kicsit rejtjelezve vannak a profétikus ígében, és szétszóródottan lettek ábrázolva. De itt, Zakariás 4. fejezetében, az első verstől a 4. versig ábrázolva van az arany gyertyatartó, a lámpák és az öntöző csöveg, majd később a két gyertyatartó is, nevezetesen a két proféta, ahogy a Jelenések könyvének 11. fejezetében utána olvashatunk, de itt Zakariás 4. fejezetében, a 7. versben ez áll. Ki vagy te, nagy hegy? Zerubábel előtt síkságá kell válnod. Ő fogja a helyre tenni a csúcs, a zárókövet, újjongó kiáltásokkal, üdv neki, üdv neki. Továbbá az Úr szava a következőképpen szólt hozzám. Zerubábel keze rakta le ennek a háznak az alapkövét, és az ő keze fogja be is fejezni azt. Akkor te is megmutatod majd, hogy a seregek ura az, aki engem küldött hozzátok, mert akkor te is megtudod majd, hogy a seregek ura az, aki engem küldött hozzátok, mert aki megvetette a kis kezdetek napját, az örömmel fogja látni a zárókövet Zerubábel kezében. Ez a hét pedig az Úr szeme, amely az egész földet átjárja. Valójában ezt az ígét kerestem, hogy nem hadseregek által és nem hatalom által fog megtörténni, hanem az én szellemem által. Megtaláltátok már? Kérem, a 6. vers. Biztos vagyok benne, hogy ezt már olvastam. Nem, mégsem olvastam fel. Tehát csak a 7. verset olvastam, tehát most a 6. verset. Ő a következő felvilágosítást adta nekem. Így szól az Úr szava Zerubábelhez. Nem hadseregek által, és nem erőszakkal, hanem az én szellemem által. Így szól a seregek ura. Ez a szava. Számolnunk kell azzal, és bár csak megértenénk, hogy most már elérkezett az ideje, Isten annyi fáradtságot vett magára velünk szemben, hogy megajándékozzon bennünket a tanítással, hogy kinyilatkoztassa az ígét, hogy nagyját tegye azt előttünk, most pedig agyedényeken keresztül akarja nyilvánvalóvá tenni az ő erejét. Ki hisz abban, hogy a napok végén Isten kiárasztja szellemét minden testre? Tényleg elhiszitek ezt? Amen. Ennek meg kell történnie. És ezek a napok végei, és ezért ez a mi napjainkban fog megtörténni. Én nem tartozom azok közé, akik azt mondják, holnap ez meg fog történni, ezt Istenre bízom. De egy dolgot tudok, ugyanaz az Isten, aki újjászült minket új életre az ígéje és az ő szelleme által, ugyanaz az Isten, aki elvezetett minket minden igazságra az ő szelleme által, aki felébresztette bennünk az élő reménységet a sok ígéret megvalósításában, ugyanaz az Isten ölködik az ő ígéje felett, és nagyon jól tudja, hogy mi csak a mechanizmus vagyunk, de nem vagyunk a dinamika. A dinamika, a lendület Istentől származik. És ez Isten szelleme, de mindkettőre szükség van, és mindkettő összetartozik. Egyrészt a mechanizmus, másrészt az isteni dinamika, nevezetesen Isten szelleme. Hányan lennének hajlandóak hinni abban, hogy Isten kiárasztja szellemét? Nem csak kérni és könyörögni, majd csalódottan eltávozni, hanem egyszerűen örömmel és bizonyossággal megköszönni az Úrnak, hogy megtette hogy megteheti, mert aki hiszi, hogy Isten kiárasztja majd az ő szellemét, az már most hálát adhat neki, hogy már megtette, és akkor majd kinyilatkoztatja. Mert ezek Isten útjai. Először halljuk az ígéret szavát, aztán hiszünk benne, és hálát adunk Istennek, hogy már beteljesítette azt. És aztán egyszer csak azt látjuk, hogy beteljesedik. Én hiszem, hogy a tanítás és a felkészülés mindezen évei után minden téren eleget tanultunk már ahhoz, hogy most már együtt teljes mértékben az Úr rendelkezésére állítsuk magunkat. Azt bizonyára elhisszük, hogy másokat megáldott és felhasznált. Aztán önmagunkra nézünk, és kétségbe esünk, és azt gondolunk, igen, hogyan használhatna engem Isten? Pontosan az ilyen emberek azok, akik tekintetbe veszik önmagunkat, majd megállapítják, és azt mondják, igen, de ki vagyok én? Isten biztosan nem tud felhasználni engem. Ezek azok, akiket minden bizonnyal használni fog. Higgyétek el nekem, ezek azok, ha valaki felemelt mellkasán, és azt mondja, én alkalmas vagyok erre, az Úr felhasználhat engem. Az ilyen ember még nem tudja, hol lakik Isten, és mi a neve, még nem volt tapasztalata vele, még nem lépett be az ő jelenlétébe. Nem, Isten azt akarja, hogy alázatosan jöjjünk az ő jelenlétébe, de higgyünk és bízunk benne. Nem leverten, hanem egyszerűen csak tudva, Isten mondta ezt. És bizonyára az Efézusiakhoz intézett igéből is megértettük, ha az idő olyan messzire haladt a fejlődésben, és az Úrnak van egy maradéka, akiket összegyűjt, akikre kiárasztja a szellemét, akkor ez végül is meg fog történni. Az ígéretet ő adta, és bizonyára be is fogja teljesíteni. Az ő tanács határozata már feltárult előttünk. Mi hiszünk benne, és jobban a rendelkezésére állunk, mint valaha. Teljes szívünkből hisszük, hogy amennyiben a fejlődés elérte a megfelelő mértéket, és eljött az idő teljessége, ahogy megvan írva, Isten meg fogja tenni, amit megígért. Úgy, ahogy János elhivatott és elvégezte az ő szolgálatát, ahogy az Úr Jézus megszületett, majd az ő szolgálata, az ő szenvedése és halála is, minden a Szentírás szerint történt, úgy történt az egész üdvösség történet folyamán is. Amikor eljött az idő, hogy Isten elküldje az ő profétáját a nagy és rettenetes nap előtt, megtette. Elhívta őt, kinyilatkoztatta magát neki. Igen, a fényfelhő, a tűzoszlop nem sokkal a születése után, abban az egyszerű kunyhóban függött fölötte. Mi volt ez? Az Úr jelezni akarta, itt ráhelyeztem a kezemet erre az emberre. Beszélni és munkálkodni fogok általa. És megtette? Isten megtette. Ugyanígy, természet feletti módon továbbra is beszélni fog, és továbbra is munkálkodni fog. Ő nem ígért meg még egy másik profétát, de megígérte nekünk, hogy velünk lesz mindvégig, amíg a hitből át nem megyünk a látásba. És ezért vegyük fel magunkba mindazokat a szavakat, amelyek elénk lettek tárva, amelyeket hallottunk. És ehhez adja még Isten az ő szellemét. Most már nem arra megy, hogy milyen erélyességgel van itt prédikálva előről. Most az a fontos, hogy mindazok, akik Isten ez időre szóló szavát, mint Isten erejét megtapasztalják hitáltal egész személyesen, hogy többé ne azt mondják, ez egy hatalmas prédikáció volt, hanem azt mondják, Isten erejének a kihatása a prédikáció alatt hatalmas volt. A szószékről át kell áradjon a nép felé, akik hallgatják. Mindannyiunknak szüksége van az Istennel való tapasztalatszerzésre. És ez az a pont, ahol telve vagyok bizalommal, hogy az Úr, aki olyan csodálatosan elkezdte, be is fogja fejezni hatalommal és dicsőséggel. Véghez fogja vinni, amit Jézus Krisztus napjára elhatározott, már nem egy nagy ember, hanem a nagy Isten egy nagyon csekély népben, akiket elhívott, akikhez szólt, akiknek kinyilatkoztatta magát, akik hittek neki, akik elfogadták az ígéreteket. Emberek, akik ővele együtt folytatják útjukat, mindaddig, amíg be nem tudja fejezni a munkáját. Tökéletességre nem jutatja azt. Itt azt olvastuk Zakariásnál, hogy ne vegyük semmibe a kis kezdetet, mert a zárókő hirtelen ott lesz, és a helyére kerül a kiáltással, üdv, üdv ő neki. Hogyan lesz? Üdv annak, aki az Úr nevében jön. Bárcsak már annyira messze lenne, hogy ő, aki a sarokkő és egyben a zárókő is eljöhetne, hogy megkoronázza azon művét, és hazavigye minket az ő dicsőségében. Neki, a hűséges Úrnak, aki megváltónká lett, legyen a dicsőség mindörökké, örökké. Ámen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Talán előtte énekeljük el a refrént, ahogy vagyok, úgy kell lennie. Ahogy vagyok, úgy kell lennie. Nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred tisztára mos a bűntől, ó Isten báránya, én jövök, én jövök.
Meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein. O Gottes Lamm, ich komm, ich komm.
Mennyei atyánk, te mindannyiunkat látsz, te tudod, hogy mi hinni akarunk neked, te kinyilatkoztattad a te szavad, nyilatkoztasd ki most a te hatalmadat. Hűséges megváltom, ahogyan te képes voltál azt mondani, nem én vagyok az, aki ezeket a cselekedeteket cselekszem, úgy mi szeretnénk rövidesen azt mondani, nem mi vagyunk azok, akik ezeket a cselekedeteket cselekedjük. Hitben kimondjuk, amit kértünk a te ígérete szerint, és meglátjuk, hogy megtörténik, meglátjuk, hogy valóságá válik. Szeretett Urunk, szeretnénk egészen újra átélni, hogy a te szellemed olyan hatalmasan munkálkodjon, hogy az embereknek fel kelljen kiáltaniuk a prédikáció alatt, mit tegyünk, kedves testvérek, hogy üdvözöljünk? Hogy megajándékozhatnál a te szavaddal, hogy kiszabadíts a megkötözötteket, hogy megmentsd az elveszetteket, hogy meggyógyítsd a betegeket. Jöjj el a te Szent Szellem kenetével az egész gyülekezetre, Uram, hogy a te ígéd élő valóságá váljon, és hogy a sátán minden hatalma megtörjön, és a megkötözöttek felszabaduljanak a te ígéd, Jézus Krisztus Urunk evangéliuma szerint. Hűséges Istenem, ajándékozz meg Tej hatalommal, hogy minden mászelem megkötözhető és kiűzhető legyen a názáreti Jézus Krisztus nevében, hogy csak a Te szellemed uralkodjék közöttünk, hogy mindenki, aki megkötözve van, szabadon távozhasson. Szeretett Uram, Uram, tedd meg a kezdetet az emelvényen, hogy megéljük azt az órát, amikor a Te szavaddal egyetértésben, mint megtapasztalt tényt mondhatjuk, Isten, az Úr szelleme nyugszik rajtam. Hűséges Istenem, Te elvezettél minket a Te szellemed által minden igazságra. Kinyilatkoztattad a Te igédet, átlényegítetted a Te nevedet, megismertetted a titkokat. Engedd meg most, hogy a Te szellemed megnyugodjon rajtunk, hogy cselekedeteid megvalósuljanak, hogy ami a Te szolgálatodban történt, megvalósuljon közöttünk is. Ajándékozz meg hittel, ajándékozz meg bizalommal. Ó, Uram, köszönöm neked minden testvéremet és minden testvérnőmet. Uram, ez egy csodálatos idő, egy dicsőséges idő. Az üdvösség napja véget ér, a kegyelem ideje is véget ér. Te még egyszer hatalmas dolgokat fogsz művelni. Magasztalva és dicsőítve legyen a Te csodálatos neved. Te el fogsz hárítani minden akadályt, mindent, ami az útban áll, és utat készítesz népednek, hogy az Úr dicsősége kinyilatkozhassék, és a föld végső határáig mindenütt meg tudják látni Istenünk üdvösségét. Hűséges Uram, ez még nem történt meg, de meg fog történni. A föld végső határáig mindenütt meglátják majd Istenünk üdvösségét. Hűséges Urunk, szívünkből köszönetet mondunk neked, imádunk téged, és kérünk téged, legyen meg a Te utad közöttünk, a mi életünkben. Vegyél el tőlünk mindent, ami nyomaszt, ami visszatart, ami az útunkban áll, készíts Te magadnak utad, készíts utat nekünk, távolíts el minden akadályt az útból, egyesítsd a Te népedet a Te nevedben, az ígédben, a Te hatalmadban. Halleluja! Magasztalva és dicsőítve légy teljes szívünkből és teljes lelkünkből az Úr Jézus csodálatos és szent nevében. Halleluja! 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 Dicsőség a mi Istenünknek! Halleluja! Dicsőség a mi Istenünknek! Ő elküldte az ő szavát, és meggyógyított minket. Ő megajándékozott tanítással és kinyilatkoztatással. Halleluja! Halleluja! Dicsőség a mi Istenünknek! Dicsőség a mi Istenünknek! Halleluja! Hadd énekeljük el a refrént, halleluja, halleluja, megváltottam az ő vére által. Halleluja, bin erlöst durch sein Blut. Halleluja, halleluja, megváltottam az ő vére által. Halleluja, halleluja, a megváltó az enyém, halleluja, milyen csodálatos megmentett lenni. Halleluja, halleluja, milyen jó helyzetem van. Halleluja, 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 a megváltó az enyém. Milyen szép megmentve lenni. Halleluja.